Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Április 2-ától azokra az országokra is kiterjeszti az Egyesült Királyság az elektronikus utazási engedélyrendszerét, ahonnan nem kell vízum a belépéshez. Jelenleg nagyjából 5000 forintba, de már április 9-e után körülbelül 7700 forintba fog kerülni az engedély, amely 2 évig vagy a kérelmező útlevelének lejáratáig érvényes, és az érvényességi idő alatt korlátlan számú beutazást tesz lehetővé, esetenként legfeljebb 6 hónap időtartamra. Az engedélyt telefonos alkalmazással vagy a brit kormány honlapján lehet igényelni. A folyamatban segít a londoni magyar nagykövetség Facebookon megosztott videója. Elindult az európai rezsikörút. Van előttünk 2800 kilométer, nyakunkba vesszük Európát, közölte a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a Facebook oldalán. Németh Szilárd a videóban Erdélyből, Marosvásárhelyről bejelentkezve elmondta, hogy megnézték a román gáz és áramszámlákat. Úgy fogalmazott, egyáltalán nem meglepő az eredmény, amit kaptak, hamarosan beszámolnak róla. Indulnak tovább Szlovákiába, Kassára, majd Lengyelországba, Varsóba, ahonnan Drezdába mennek, majd Prágába, aztán megnézik, hogy Bécsben az osztrákok mennyit fizetnek a gázért és az áramért, ismertette. Hamarosan jelentkezünk, jelezte a kormánybiztos a videóban. A 4 legnagyobb bazilikát is érintő 7 templom zarándoklaton járták be Róma legjelentősebb keresztény helyszíneit az olasz fővárosban szolgáló magyar papok, akik 25 kilométeres utat gyalogoltak végig a nagybőjti időszak 4. vasárnapja alkalmából. A zarándoklat első állomása a Szent Péter bazilika előtti tér volt. Törő András a Pápai Magyar Intézet rektora vezetésével, a Rómában tanuló és szolgáló magyar papok, más magyar egyházi intézmények dolgozói, az olasz fővárosban és környékén élő magyarok, valamint a húsvét előtt Rómában tartózkodó magyar turisták vettek részt az olasz főváros 4 pápai bazilikáját és további 3 templomát érintő zarándoklaton. Olyan helyszíneket jártunk végig, ahol szentek, vértanúk, példamutató emberek hagyták lábnyomukat, hangoztatta az induláskor Törő András. Hozzátette, hogy a zarándoklat nem teljesítménytúra, és a kilométereknél fontosabb, ha szívünkkel is útra kelünk. Bevált az adategyeztetési eljárás az adóhatóság szerint. Az idén februárban elindított első adategyeztetések alapján bevált az újfajta eljárás, valamennyi megszólított adózó önként korrigálta korábbi hibáit, így mulasztási bírságot végül egyetlen esetben sem kellett kiszabni, jelentette a NAV. A közlemény szerint 2025-től már adategyeztetési eljárásban is vizsgálja a NAV, ha az adózók által szolgáltatott különböző adatokban eltérésekre bukkan kockázatelemzései során. Az új jogintézmény lényege, hogy az egyébként többségében jogkövető adózók először lehetőséget kapnak az eltérésből eredő hibák kijavítására, és saját hatáskörben igazíthatják ki az adateltéréseket. Az északi északnyugati tájakat leszámítva ezen a héten csaknem 1 havi csapadék hullott, írja a Hungaromet ZRT. Összességében elmondható, hogy nagyjából a Nagykanizsa-Debrecen tengely mentén esett a legtöbb csapadék, jellemzően 45 mm körüli eső esett az elmúlt 7 napban. Hozzátették, az 1991 és 2020 közötti években a márciusi átlagos csapadék mennyiség 34 mm volt. A bejegyzéshez készített infografika szerint az elmúlt 7 napban a legtöbb csapadék a Somogy vármegyei Nagyatádon esett, 83,6 mm, az elmúlt 24 órában pedig Sopron-Kuruc-dombon 36,8 mm. Híreink végén az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd éjféltől nyugat felől csökken a felhőzet. Keleten, északkeleten több felé, másút helyenként, főként az éjszaka első felében fordulhat elő eső, zápor. Északkeleten kiadós mennyiség ígérkezik. Az északnyugati szél a Dunántúlon élénk marad, reggel néhol meg is erősödik. Hajnalra általában 2 és 9 fok közé hűl le a levegő.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. A mai alkalommal a zeneirodalom egyik legtermékenyebb alkotójára, Joseph Haydnra emlékezünk. A köztudat Haydnt a vonós négyes atyaként emlegeti, és bár a köztudatot sokszor érheti a túlzott egyszerűsítés vagy torzítás vágya, ebben az esetben alig, hanem igaza van. Mert bár sok zeneszerző írt négy szólamú darabokat vonós hangszerekre a 18. század derekán, senki nem tett annyit azért, hogy ezeknek a daraboknak az összességéből valódi kamarazenés műfaj váljék, mint Haydn. A Haydn vonós négyesek összkiadásában szereplő legkorábbi darabok persze még nem igazi kvartettek a szó későbbi értelmében. Ezt a 12 művet Haydn tudta nélkül adták ki, mint opusz 1-et és opusz 2-t. Három közülük más műfajú darab, egy szimfónia és két szextett, valószínűleg nem is Haydntől származó átirata. A többi egy Karl Joseph Fürnberg nevű nemes ember részére íródott, aki Melk mellett a híres apátság közelében élt, és rendszeresen játszott kvartetteket palotájában. Haydn ezeken a házi muzsikálásokon, mint brácsás vett részt. Az opusz 1-es és 2-es kvartettjei még nem a későbbi művek négytételes formáját követik. Ezek öttételes művek a második és negyedik helyen egy-egy menüettel, vagyis valójában divertimentók. A korabeli kéziratokban többnyire így is hívják őket. A fiatal Haydn tökéletes technikai felkészültséggel jelenik meg előttünk. Már felfeltűnnek azok a metrikus aszimmetriák, amelyek Haydn későbbi műveire annyira jellemzők. A tételek általában rövidek és tömörek, néhány kivételtől eltekintve, mint például a B-dur vonós négyes központi adagiója, mely szélesen kibomló ária az első hegedűs részére, finom hangú bevezetéssel és epilógussal keretezve. Most ezt a lassú tételt halljuk a Takács kvartett előadásában, melyet a B-dur vonós négyes harmadik menüett tétele követ. Hangzott József Haydn B-dur Napkelte vonós négyesének második és harmadik tétele a Takács Kvartett előadásában. József Haydn, akit a klasszikus szimfónia és vonós négyes atyaként tisztelnek, jól ismerte a hangszerek lehetőségeit, de amint maga is bevallotta, nem volt boszorkánymester egyiken sem. Ezért mintegy két tucatnyi versenyműve egy-egy alkalomnak vagy ismertségnek köszönhetően készült, javarészük el is veszett, csupán néhány kapott jelentősebb szerepet a nemzetközi koncertéletben. A kivételek közé tartozik a második D-dur cselló verseny, amely mára a szólóhangszer repertoárjának egyik legmegbecsültebb darabja lett. A korábbi C-dur koncert még abban az időben készült, amikor Haydn az 1760-as évek elején az Esterházy hercegek szolgálatába lépett, a második pedig két évtizeddel később, 1783-ban, amikor szerzőjének hírneve már Európa szerte szárnyra kapott. Utóbbi mű 1804 körül még a szerző életében megjelent nyomtatásban, de kvalitásai ellenére hosszú időn át mégis sokan vitatták a szerzőségét. Gustav Schilling 1837-es zenei enciklopédiájában ugyanis Antonin Kraft műveként szerepelt, és a kétségeket csak az 1950-es évek elején sikerült eloszlatni, amikor az autográf kotta előkerült. A cseh nemzetiségű Kraft 1778-tól 1790-ig az Esterházy zenekar első csellistája volt, és zeneszerzést is tanult Haydn-nál. Az együttes feloszlatása után Bécsbe költözött, és hangszerének egyik legelső reprezentánsa lett. Haydn feltételezhetően az ő képességeire szabta D-dur koncertjének cselló szólamát, és nyilvánvalóan konzultált is vele technikai kérdésekben. A mű ugyanis maximálisan kihasználja a hangszer korabeli lehetőségeit, így a szólista a gyönyörűen éneklő dallamok előadása mellett megcsillogtathatja páratlan virtuózitását, miközben bemutatja szinte az összes játékmódot, kettős és hármas fogásokat, skálákat és oktávokat, kiaknázva a cselló valamennyi regiszterét. Az első tétel a versenyművek hagyományos szóló tutti váltakozására épülő felépítését az új szonáta elvel ötvözi. Az indításkor a hegedűkön megszólaló, behízelgően éneklő dallam az egész mű hangulatát és motívumkészletét meghatározza, szinte minden további téma ennek elemeit variálja. A melléktéma kissé szokatlanul már a zenekari expozícióban megerősíti a domináns A-dur hangnemet, majd az ünnepélyes D-dur záróanyag után a szólista is megszólaltatja mindkét témát a hegedűk terc, illetve szext párhuzamainak kíséretében. A második tétel egy varázslatos A-dur szerenád, melyben a szimmetrikus kezdő téma rondószerű visszatérései között egy E-dur és távoli hangnemű C-dur szakasz szólal meg. A harmadik tétel szintén rondó formában íródott. A vidám, ringatózó mozgású téma után az első epizód játéktechnikai vonzásokban hoz újat. A második d-moll epizód pedig a minore d-moll hangnembe vált, hogy annál nagyobb kontraszt legyen a téma utolsó visszatérése. Hallgassuk most meg Haydn második d-dur cselló versenyét Starker János és a Filharmónia zenekar előadásában. Elhangzott Joseph Haydn második D-dur cselló versenye Starker János és a Filharmónia zenekar előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
Thank you. Thank you.
elhangzott József Haydn második D-dur cselló versenye, Starker János és a Filharmónia zenekar előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban